Fonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Margit sziget és Babilónia, Zempléni Fesztivál, Innsbruck és Aranyalma, illetve Balatonfüred. Ezek mai főbb helyszíneink, illetve témáink. Kezdjük a Margit szigettel, László Ferenci a szó.
Második Nabukodonoszor Uszur, az új babiloni birodalom legnagyobb uralkodója, a mindenség ura, réghaló porában is hálás lehet Giuseppe Verdinek és Temisztokle Szolerának. Mert habár ők közös művükben becézésé kurtították dicső és gazdag jelentésű nevét, továbbá visszatérő jelleggel Asszírnak nevezték népét, birodalmát és uralmát, azért a Nabukkó révén jó eséllyel mégiscsak az ő emlékezete a legelevenebb az ókori kelet hajdani nagy királyai közül. Nyaranta pedig különösen erősek Nabukkó pozíciói, ugyanis a fiatal Verdi operájának határozottan jól áll a szabad tér, és ezt a vélelmet a szervezők és a jegyvásárlók egyaránt rendre visszaigazolják. A Margit szigeti szabadtéri színház műsorán ilyes formán a tavalyi bemutató nyomában idén is ott szerepelt a Nabukkó, nagyobbára változatlan alkotói és közreműködői gárdával. Vagyis ezúttal is Bán Teodóra önkéntelenül komikus és sutamozzanatokban bővelkedő, ám legalább megnyugtatóan hagyományosnak ítélhető rendezését láthattuk. A zenekar és a kórus túlnyomó többsége most is Debrecenből érkezett, és továbbra is számíthattunk Dénes István karmesteri rutinjára, valamint, ezt fontos már most megemlítenem, sugárzó ügyszeretetére, a Nabukkó irán táplált, félreismerhetetlen muzsikusi vonzalmára. S akár csak tavaly, úgy ezen a nyáron is Kálmándi Mihály és Boros Csilla alakította a két főszerepet. Idén már nem a végül távol maradó külföldi sztárok helyett beállva, hanem mindenestől és kezdettől fogva a saját jogán. Mindketten igazán meggyőző produkciót nyújtottak augusztus 13-a estéjén, és hozzátenném, ha emlékeim nem csalnak, formátumosabbat a tavalyi Margit szigeti alakításaiknál. Kálmándi az általa immár évtizedek óta legitim módon birtokolt címszerepben maga volt az uralkodói erő és a határozottság. Már a színrelépésekor, lóháton is, noha akkor éppen jól láthatóan nem érezte különösebben komfortosan magát. S a hangja nem csak a hatalmi autoritás közvetítésére volt képes, de a bukást, a zavarodottságot és az apai aggodalmat is megjelenítette, méghozzá a pályafutás egy kétségkívül kései szakaszában imponáló kiegyenlítettséggel, jelezve azt, hogy az Anna Netrebko oldalán abszolvált jelentékeny Macbeth nem egyszeri és kivételes erőkoncentráció eredménye volt. Boros Csilla pedig életvitelszerűen éppen azt adja, amit oly sokan keresnek, keresünk az operában. A hangadásában lehengerlő, nyílt és frontálisan kitárulkozó, életnagyságnál nagyobb személyiséget. Egy olyan Abigailt, aki hatalomra jutásakor is szánnivaló és bukásában is lenyűgöző. Mellettük a harmadik főszerep a Nabukkóban a kórusé. És miközben a debreceni Kodály kórus és a Magyar Nemzeti Férfi Kar idén is gyakorta inadekvát látványt nyújtott a színpadon, és múlt csütörtök este még széttartó megszólalásaik is akadtak, azért a szabadságkórust a slágerszámnak kijáró kedvel, gusztussal és formáló készséggel, vagyis igen hatásosan szólaltatták meg. Ami a kisebb szerepek megformálóit illeti, Izmael szólamára idén is visszahívták az olasz tenort Riccardo Gattót, aki változatlanul rokonszenvesen fiatalnak, egyszer s mind parodisztikus jelenlétűnek tetszett. Palerdi András Zakariása is régi, meghitt ismerősünk, megbízhatóságában és behatároltságában egyaránt. Vörös Szilvia hangadásában fölényesen, színpadi működésében pedig alázattal hívta életre Fenéna figuráját. A bál főpapját ugyancsak visszatérőként megformáló Zajkás Boldizsárnak jól áll a színpad, és ennek révén ebben az egészen csekély szerepben is képes volt megjegyezhetővé válni. A debreceni Kodály Filharmonikusok együttese és különösen a filharmonikusok részfúvós kara augusztus 13-án bizonyosan nem a legjobb formáját hallatta. Játékukban eltagadhatatlanul itt is ott is akadt gigszer, kevésbé összeszedett, vagy egyenesen csúnyácska pillanat. Egészében, vagyis erejében és lendületében mégis hatásosnak bizonyult a zenekari teljesítmény is. Jórészt annak köszönhetően, hogy a Nabucco szerencsére nem a nüanszok operája. De szintúgy hálás lehetett a zenekar, de épp így a teljes előadógárda és a közönség is a vezénylő Dénes Istvánnak, aki olyan érzékletes, szemmel is jól látható élvezettel töltötte ezt az estét a fiatal Verdi operájával foglalatoskodva, hogy a derűje és az öröme alig, hanem még azokra is átragadt volna, akik netalán kedvük ellenére töltötték ezt az estét a Nabucco nézőterén. De hát ilyenek nyilván nemigen találtattak a Margit-szigeti szabadtéri színpad környékén a múlt csütörtökön.
Következzék a híres szabadságkórus a Milánói Scala együtteseivel Claudio Abbado vezénnyel.
Thank you.
A Nabukko szabadságkórusa után következzék Zemplén. Augusztus 14-én kezdődött, 23-áig tart a Zempléni Fesztivál. A mikrofonnál Bóka Gábor.
22 település még ennél is több helyszínén rendezik meg idén a Zempléni Fesztivált, egykori zempléni művészeti napokat, méghozzá 35. alkalommal, az elsőre ugyanis 1992-ben került sor. A sok-sok helyszín közül én idén 4-5 tudtam meglátogatni, azért ez a két szám, mert voltak egy településen belüli helyszínek. 3 koncert az, amelyekről részletesebben fogok ezek közül beszámolni. Mindjárt természetesen a nyitó hangverseny, melyre a hagyományoknak megfelelően a Sárospataki Rákóczi Várudvarán került sor augusztus 14-én. Hagyomány az is, hogy ezt a koncertet a fesztiválnak a szervezője, illetve rezidens együttese, a Budafoki Doknányi Zenekar adja, Hollerung Gábor vezetőjük vezényletével. 2 évforduló előtt óhajtott tisztelegni ez a mostani koncertösszeállítás. Az egyik az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója. Tulajdonképpen a műsornak a fő része ezt az évfordulót helyezte középpontba. Pontosabban az amerikai és az európai zenének a kapcsolatát. Egy Gershwin és egy Dvorak művel. A Gershwin mű talán a nagyobb meglepetés, hogy nem a mindenki által ismert és kedvelt Kék Rapszódia, hanem az F-dur zongora verseny hangzott el ezúttal. Azt gondolom már is dicsérhetjük az invenciózus választást, és szerencsére ezt az előadás minősége is alátámasztotta. A Dvorak mű talán nem meglepő módon az Új Világ szimfónia volt. Ez kevésbé okozott meglepetést, annál inkább bizonyult közönség csalogatónak. Nos, a Gershwin műre ismét rátérve, szűcsapor zongora játéka jelentette ennek az előadásnak az igazi ünnepi pillanatait. Nem minthogyha a zenekar és karmester közreműködése ne lett volna igen magas színvonalú, de szűcsapor olyan színvonalú technikai tudással, másrészt pedig olyan színvonalú azonosulással játszotta ezt a művet, hogy egyszeriben nem volt kérdés, hogy jogos-e, hogy kicsit háttérbe szorul ez a darab a Kék Rapszódia mellett, mögött, vagy pedig megvan ennek a maga oka. Egyszeriben világossá vált, hogy itt is egy remek műről beszélünk, egy olyan remek műről, amely jogosan tarthatna igényt az alaprepertoárhoz való tartozásra, a minél gyakoribb elhangzásra. Talán kevésbé volt átütő az Új Világ szimfónia tolmácsolása, no nem azért, minthogyha Hollerung Gábor a rájellemző impulzivitással mind a drámai, mind a lírai pillanatokat ne ragadta volna meg, megfelelően karakterisztikusan, és nem azért, minthogyha a zenekar hangszeres teljesítménye ne lett volna igen magas színvonalú. Azonban az átmenetek közötti illesztések, a nagy egésznek a kidolgozottsága, a nagy egészről való kép talán nem valósult meg olyan magától értetődő természetességgel, mint az első félidőben a zongora verseny előadásakor.
A Gershwin F-dur zongora versenyből hallanak most részletet, André Previn a zongorista ezen a felvételen, és a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar játszik. Thank you.
másik évforduló, amelyről ezen a koncerten megemlékeztek, második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója. Talán mondanom sem kell, hogy egy olyan várban, amely a Rákóczi várnevet kapta az utókortól, bár tudjuk, hogy nagyon sok más hasonlóan neves birtokosa is volt ennek a várnak, mint egy fél napig például Balassi Bálint is, zárójel bezárva. Nos, csak természetes, hogy erről az évfordulóról is meg kellett emlékezni valamilyen formában. Ráadásként mi más, Berlioz nagyon népszerű Rákóczi induló feldolgozása hangzott fel. Augusztus 15-én szombaton került sor a fesztivál másik reprezentatív helyszínén, a Sátoraljaújhelyi helyi városháza, egykori vármegyeháza udvarán az idei koncertre, itt általában egy koncert szokott fesztiválonként lenni. A Quintessencia produkció bemutatja Mozart és a múzsák állt a színlap tetején. Mint megtudtuk, a Quintessencia mesteriskola nem más, mint Miklós Erika által felkészített növendékeknek az iskolája. Felkészítő tanárként szerepelt világhírű operaénekesünknek a neve a színlapon, rendezőként pedig Novák Péter nevét olvas. A BDZ, vagyis a Doknányi Zenekar kamaraműhelye játszott, ismét Szűcsapor volt zenei értelemben a kulcsfigurája ennek az előadásnak. Azért mondhatom, hogy kulcsfigurája, mert egyrészt nem a megszokott, az eredeti zenekari letét hangzott el egyik ária kíséretében sem, nagyrészt ugyanis kevés kivételtől eltekintve áriákat és kettősöket hallhattunk Mozart különböző operáiból. Egy jóval kisebb kamara együttesre áthangszerelve hangzottak el ezek a darabok, mégpedig Szűcsapornak az átirataiban. Lehet azon vitatkozni, hogy kell-e szabad de olyan színvonalú zeneszerzőknek a munkáit, mint Mozart áthangszerelni, nem tudhatom azt sem, hogy ennek művészi vagy pusztán financiális oka volt ezúttal. Nem volt talán szerencsés olyan szempontból az áthangszerelés mellett dönteni, hogy az Újhelyi Városháza udvara közel sem annyira jó akusztikájú, mint a Sárospataki várudvar, sokkal jobban elszáll a hang, és hát egy még kisebb együttes, mint amit itt megszokhattunk, itt szoktunk nagy zenekarokat is hallani ezen a helyszínen, szóval talán a hallhatóságnak az útja állt időnként, hogy még kisebb együttest hallottunk. Másrésztről viszont, ha félretesszük a szabad-e, nem szabad, kell-e, nem kell kérdéskörét, akkor egyértelműen kimondhatjuk, hogy ha már csináljuk, akkor ilyen invenciózusan kell csinálni, ahogy ezeket a hangszereléseket Szűcsapor nem csak megalkotta, de elénk is varázsolta ezen az estén. Azért beszélek ilyen sokat a hangszerelés és a zenekar problémájáról, hogy halogassam egy kicsit mondani valómnak a kínos részét. Az az érzésem ugyanis, hogy nem szabadott volna frissen végzett, vagy még nem is végzett növendékeket olyan súlyú áriákkal, szereprészletekkel megterhelni, amilyeneket Mozart operái kínálnak fel. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy lett légyenek bármilyen tehetségesek is, a tehetség szintjében volt azért hallható különbség, de nem véletlen, hogy nem fogok most egyénileg beszámolni senkinek a teljesítményéről. Szóval legyenek bármi tehetségesek is, a pályakezdő énekesek, az, hogy önállóan a reflektorfényben állva, csak az ő teljesítményüket figyelve megküzdjenek egy-egy Mozart áriával, és hangsúlyozom azt is, hogy csak az áriával, mert noha feltüntettek rendezőt a színlapon, színpadi játék gyakorlatilag nem volt. Nos, azt gondolom, hogy erre ezek a művészek még nem voltak egészen érettek. Így bármennyire is hallhattunk ígéretes vagy szép produkciókat, olyat, amely kitöltötte volna a művek által támasztott igényeket és kereteket, nem hallottunk. Természetesen azért el kell mondanom, hogy kik voltak a közreműködők, Zala Doroti Fanni, Elek Petra, Antoni Norbert, Kucmok Klaudia, Nagy Noémi, Borbéle Helti Hamér, Somogyi Eszter, Balatoni Schulz Jennifer és Bíró Anna. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még hallani róluk olyan körülmények között és olyan szerepekben, amelyek a művészi érettségüknek jobban megfelelnek. És akár lehetett volna olyan helyszínt is találni, ahol a bemutatkozás kisebb súlyt helyez rájuk, ugyanis a Sátoraljaújhelyi Városháza udvar, mint mondottam, volt az egyik reprezentatív helyszíne, a nagy koncertek egyik helyszíne ezen a fesztiválon. Nagyon sok olyan helyszín van, ahol kevésbé reflektorfényben sokkal felszabadultabban tudhattak volna szerepelni. Egy nappal később délután 5 órakor, ismét sátor a Jaújhelyben, ahogy a helyiek mondják, találtam magam ezúttal a Kossuth Lajos Művelődési Központ gyönyörű szép rendezvénytermében. A Kávé Uzsonna egy hosszú idő óta visszatérő rendezvénye az Empréni Fesztiválnak, a kávéházaknak a hangulatát igyekeznek megidézni, olyannyira, hogy süteményt és kávét is kapunk, az általában kamarazenei és irodalmi összeállításhoz. Az irodalmi összeállításnak a kulcsfigurája, szerkesztője és tolmácsolója mindig Jászter Beáta, aki Sátor Aljaújhely kulturális és média életében megkerülhetetlen személyiség. Most kevesebb hangsúlyt kapott az ő szereplése a zenei résznek a terjedelme miatt, de amit kaptunk tőle, az most is a megszokott módon igényes volt. És hát kik léptek fel ezúttal? Ismét a Doknányi Zenekarnak egy különítménye, a BDZ Klassz néven működő vonós négyes, Varga Nikolett és Mohácsi Orsolya hegedűn, Csonka Emil brácsán, illetve Balázs István csellón játszott Haydntól, vagyis a klasszikus vonós négyes irodalomtól az igényes szalonzenéig terjedően nagyon sok mindent, Derecskei Andrást, Weiner Leót, Astor Piazzolát, aztán hallottunk egy Rolling Stone számot, egy Paul McCartney számot és egy Dvorzsák vonós négyes részletet is. Feltűnő volt egyrészt, hogy mennyire jól összeszokott, mennyire szép hangon játszó vonós négyesről beszélünk, nem tudom mennyire alkalmi ez az együttes, de nem tűnt annak. Másrészt feltűnő volt az is, hogy a rendezvényteremben mennyire jól szól a vonós négyes, sokféle hangszerösszeállítást hallottam már itt a Kávé Uzsonnák során, de azt hiszem, hogy a legátütőbb élmény, ami a hangzást illeti, az a vonós négyesnek volt most ezúttal köszönhető, így hát azt kell mondanom, hogy a gasztronómiai és a zenei élmények egyesülése nagyon szép, 1 óra 70 perces élményt okozott nekünk ezen a délutánon, és nekem szép búcsú volt idén a fesztiváltól, amelynek most csak az első hétvégéjén tudtam részt venni, azon azonban annál nagyobb örömmel.
Következik Dvorzsák amerikai vonós négyesének 4. tétele a BDZ Klassz vonós négyes előadásában. Thank you. Innsbruck, egy nagyon érdekes opera bemutatójáról beszél mindjárt nekem Mesterházi Máté, Il Pomodoro, az aranyalma. Ez egy Antonio Cesti opera. Cestiről olyan nagyon sokat nem szoktunk beszélni, de a maga idejében nagyon híres volt, és ez egy, ha szabad azt mondom, alkalmi darab, de majd mindjárt Máté elmondja, hogy ez hogy volt. És az az érdekesség, aranyalma, ugye ismeretes történet, itt aztán az volt a vége, hogy a vitát úgy döntötték el, hát ez elég bugyuta persze, hogy az aranyalmát átnyújtották a császárnőnek, aki nem tudom mennyire volt szép, de akkor biztos mosolyjal fogadta. A többit elmondja Máté.
Il Pomodoro, ez tipikusan az a darab, amelyet állandóan tanítunk, tanulunk, mindig szó esik róla, soha senki nem hallotta. Mi az oka ennek? Ez tulajdonképpen az operairodalom leghosszabb operája. Már Lipót császártól tudjuk az ő feljegyzéseiből, hogy már annak idején is két estén át adták elő, mert 8 órányi zenéje van. Hát ezt még a barokkorban se bírták így egyben végigülni, és most Innsbruckban, amelyik 50 éves évfordulóját ünnepli, mármint a régi zenei fesztiválja Innsbrucknak, most egy egészen különleges produkcióval állt elő, ezt az operát 2 estén át adják elő. Ehhez persze az is kellett, hogy kiegészítsék, mert a 3. és az 5. felvonása elveszett, tehát megmaradt a libretto, egy bizonyos Francesco Sbarra szövegkönyve, nagyon jó szövegkönyv, úgy mellesleg. Ezt most a produkció karmesterének, Ottavio D'Antoninak kellett kiegészíteni ezt a 2 felvonást, a 3. és a záró felvonást, az 5. Természetesen Cesti zenéiből állította össze. Ez annak idején is egy elképesztő produkció volt. A feljegyzések szerint 100 000 tallérba került, ami mai pénzen több 10 millió eurót jelent, és hát, hogy más nem mondjak, 20 szólista kellett a mostani előadásához is, tehát 20 nagy szerepet kellett elénekelni, de az annak idején 1668-ban egyetlen alkalommal 2 estén előadott produkció, és azóta se szólalt meg a mű, ez akkor is 48 különböző szerepet vonultatott fel, 23 különböző színpadképet kellett fölépíteni, és 39 színpadi gépet kellett építeni. Egy bizonyos Lodovico Ottavio Burnacini volt az építész, aki külön egy színházat is épített ennek a produkciónak, egy fából ácsolt, ilyen pajtaszerű színházat. Ez a barokkora nagyon jellemző, hogy tulajdonképpen együtt működött a szerzőkkel, a szövegíróval, a zeneszerzővel, mert az egésznek egy spektákulumnak kellett lennie. Ez a színház, ez 5000 nézőt fogadott be, ami ugye hát nem semmi, és ehhez mérten kellett most Innsbruckban is előadni, hogy más nem mondjak, a mostani produkcióban is 4 szoprán főszerep, 2 mezzoszoprán főszerep, 1 alt főszerep, 1 kontra alt főszerep, 4 kontratenor kellett, és ezek mind nagy szerepetek, mind több szerepet is énekelnek, hiszen a prológnak, az allegorikus figuráit meg kell személyiség, és aztán magának a történetnek, ugye a Párizs története, az aranyalma, Élisz, a viszáistennője, ismerjük a történetet. Tehát 4 kontratenor, 2 tenor, 2 bariton, mind nagy szerepek, több figurát is alakítanak, és 4 basszus, közöttük üdvözölhetjük a magyar Bán Balást is, aki Germánia, tehát Németország allegorikus szerepét énekli a prológban.
Magyarország is van valahol, nem?
Van egy Ungária, nagyon jól, előtted a poént, így van, méghozzá egy kitűnő bariton énekli, aki Párizs szerepét is énekli, tehát ez egy reprezentatív, nagy barokk opera, szobra, amelyik nyilvánvalóan a Habsburg ház dinasztikus reményeit, az új trónörökös születését, stb. Stb. Kell, hogy ünnepelje, hogy hódoljon ennek a háznak, és a prologban meg is jelenik a Habsburg birodalom összes csatolt része, tehát nem is csak a Magyarország és Bohémia, vagyis Csehország, hanem megjelenik itt Itália is, és hát megjelennek a spanyol Habsburgok is, hiszen a császárné, akit itten ünnepelnek, a spanyol Habsburgok, ugye ők egymás között házasodtak, hát nem mondom, hogy egy nagyon egészséges dolog, de...
És lett az eredménye?
Tulajdonképpen Amerika szerepe is megjelenik a prologban, hiszen Spanyolország ugye Dél-Amerikát is meghódítja, Közép-Amerikát. Van egy ilyen nagy reprezentatív funkciója a darabnak, és ebből fogunk majd zenét is hallani, de ugyanakkor, és ez a fantasztikus, hogy nagyon érdekes a magánéleti része is, tehát nem elég, hogy Párizs orra előtt elhúzzák ugye a mézes madzagot, vagy Szép Helénát ajánlja föl neki Vénusz istennő, hogy neki adja az aranyalmát, de közben Párizsnak van egy már különbejáratú saját szerelme is, egy Ennéna nevű hölgy, aki viszont hát állandóan szomorkodik, hogy őt elhagyják, és ennek az Ennénának is van egy reménytelen udvarlója, úgyhogy nagyon érdekesek ezek a magánéleti szálak is, a rendezés, kitűnő rendezés, Fabio Ceresa, olasz rendező munkája, aki pont ezt a magánéleti részt, ezt mai modern díszletek között, de közben az Istennek világát, és ezt az egész mitológiai részt, ezt persze ironikusan, barokkosan rendezte meg. Tulajdonképpen egy igazi vérbő operát is látunk, és ami különleges, és ami tényleg a velencei operának az öröksége, hogy ott van ennek a női főszereplőnek a dajkája, akit barokkori hagyományok szerint egy tenor énekel, ebben az esetben egy Alberto Allegrezza nevű szenzációs tenorista.
Eszemét a Poppea felvétel.
Úgy van, tehát ez a hagyomány, és ami még különlegesebb, hogy megjelenik a ókori görög mitológiai alakok között Momosz, olaszul Momo figurája, a gúny, a szatíra figurája, aki végig kommentálja az eseményeket, kritikával illeti az istennők hiúságát, az istenek viccelságait, tehát tulajdonképpen az opera bizonyos értelemben a bécsi udvari élet kritikáját is alkotja, és hát ez egy nagyon szellemes figura, aki mondom végig ott van, és ugyanakkor együtt is érez a vesztesekkel, úgyhogy ez különösen érdekessé teszi a darabot, tehát nem csak reprezentáció, hanem igazi vérből dráma, és azt kell mondjam, hogy ezért tényleg érdemes volt elmenni Innsbruckba. Ottavio Dantone, aki az ottani fesztiválnak most már évek óta az igazgatója, az Accademia Bizantina nevű együttesét irányítja a Novo Canto kórus élén, és hát természetesen egy ilyen reprezentatív, nagy barokk operában hát a zenekari apparátus is igen nagy fúvósokkal, trombitákkal, fanfárokkal. Ezt mind fogjuk hallani majd a prolog részletében.
Thank you.
Prolog részletét hallották Antonio Cesti Il Pomodoro című operájából. És egy kicsit a jövőbe tekintünk. Füreden a Sound of Füred Fesztivál kezdődik augusztus 21-én és tart 30-áig. Fesztivál és mesterkurzus, fúristák és gitárosok vehetnek benne részt. A fúristák mestere Bálint János, akivel Bece Szilvia készített riportot.
Van-e valami olyan igény, akár benned, akár a fiatalokban, akár a közönségben, hogy évről évre egy picit változzon a fesztivál, és valamivel többet vagy mást mutasson, vagy a jól bevált recepten nem érdemes változtatni?
Igény az mindig van, és igazából nagyon örülnék neki, hogyha bővülne. Tettünk is már kísérleteket, csak eddig nem nagyon találtunk támogatót. Ötletekkel azért szerintem lehet kompenzálni bizonyos anyagi lemaradást, és igyekszünk olyan koncertsorozatot produkálni, ami felkelti az ittenieket, nem csak Balatonfüred, hanem a környék zenekedvelőit is. Ebben az évben is 7 koncertünk lesz, 2 mesterkoncert, tehát a tanárok koncertje, és aztán lesz 5 növendékkoncert a Tihanyi Apátságba, az Örvényesi templomba, a Szőcs Géza irodalom szalomba, a Zsidó Kiválóságok házába lesz. Nálunk a Pajtánkban van egy kis koncertterem, amit a Pajtából és az Istálóból alakítottunk ki, és aztán természetesen lesz 2 koncert a zeneiskolába is. Ami minden évben változik szinte, az, hogy én minden évben más kollégát hívok meg, úgymond segítségnek a sok fuvalás érdeklődő oktatásához, és ebben az évben egy volt növendékemet a skót kamarazenekar, Edinburgh-i skót kamarazenekar szóló fuvalása, spanyol származású André Cebrián lesz segítségemre, és ő is fog játszani. Ebben az évben először sikerült összehoznunk egy olyan koncertet, hogy zenekarral tudjuk a nyitókoncertet megcsinálni a Tihanyi Apátságba. Augusztus 22-én este 8:30.
És hogy kerül a fuvola mellé a gitár? Mert ha jól olvastam a honlapon, akkor most bizony gitárosokat is vártok, egy kiváló francia gitárművész Gabriel Bianco tanítja majd őket.
Most van a 10. alkalom, ezért is nagyon örülök, hogy sikerült ezt a zenekaros koncertet összehozni, és ezen kívül még egy olyan koncertet is megszervezünk, ahol tulajdonképpen egy vonós trióval fognak a növendékek játszani, és abban lesz gitáros is, meg lesz fuvalás közelműködő is a vonos trió mellé. Az első fesztivál az csak fuvala volt, onnantól kezdve viszont folyamatosan volt mindig gitár. Az igazság, hogy az én nagylányom, aki már 29 éves, ő gitáros. És amúgy is én több mint 35 éve folyamatosan rendszeresen játszott gitárral. Számomra nagyon fontos a gitár, ami egy picit, hát azért tudom, mert a lányom ugye ebben benne van, picit a komoly zene perifériára szorul, ezért is szeretném, hogyha a magyar gitárosok egy ilyen kiváló művész, mint Gabriel Bianco, aki az Amsterdami Királyi Akadémia tanszékvezető tanára, fiatal kora ellenére, mert szerintem 35-36 éves, de tényleg az egyik legkeresettebb gitáros ma a világban, és nagyon örülök, hogy pillanatok alatt betelt a gitár kurzus is, meg a fuvola kurzus is, tulajdonképpen azt hiszem, ahogy meghirdettük, 2-3 hét múlva már januárban beteltek a helyek.
És még egy kérdés, bár nem is tudom, hogy ezt röviden meg lehet-e fogalmazni, de próbáljuk meg, egy kis szakmai kérdés. Te, mint fuvola művész, nem csak mesterkurzusokon, hanem intézményes keretben is tanítasz, tanítottál, tehát mindenféle formában ismered a tanítást, az oktatást. Mi az, amire fókuszálni kell egy mesterkurzuson egy iskolai oktatással szemben? Tehát mi az, amit ilyenkor át lehet adni a fiataloknak, amikor szűk egy hét áll a rendelkezésetekre, és mi az, amivel nem érdemes foglalkozni, mert az inkább egy hosszabb távú oktatás feladata?
Kicsit paradox a szituáció, mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen kurzus esetében is a hiányosságra fel kell hívni mindenképpen a figyelmet. Az, hogy főleg egy alapvető probléma, vagy amik legalábbis félig, meddig félre van csúszva, azt kijavítani ennyi idő alatt nem lehet. De azért irányba állítani az illetőket lehet. Én most már 36 éve tanítok főiskolán, még van 2 évem a nyugdíj, úgyhogy 5 vagy 6 országban tanítottam, úgymond szervezett keretek között, tehát most nem a kurzusokat, hanem ahol effektív osztályom volt, most azokat említem, igen. És nagyon sokfajta rendszert megismertem. Nyilván, hogy egy ilyen alkalommal azért nagyon jó alkalom például arra, hogy az ember megismertesse magát, most a növendék szempontjából nézem a dolgot, megismertesse magát egy olyan nagyszerű például gitárossal, aki aztán a következő évben valamelyik versenynek a zsűriébe fog ülni. Uh-huh. És azért nem mindegy, hogy valaki már hallotta azt az illetőt, tehát azért akárhogy is megpróbálunk nyilván objektíven értékelni, de azért az sokat számít, hogyha valakinek már van egy pici előélete ilyen szempontból is. Nagyon jó föl lehet készülni egy próbajátékra, egy zenekari próbajátékra, mondjuk egy fuvolás esetén, hogy ha már készen jön az illető, és tényleg csak finom hangolásról van szó, arra egy ilyen 8-9 napos kurzus nagyon jó, és nálunk azt kell mondjam, hogy egy kicsit ellentétben a szokásossal, szinte minden nap van óra. Tehát itt nem az van, hogy csak úgy egyszer-egyszer megvillanunk, hanem fuvolából biztos, hogy 8 nap alatt 8 órája lesz mindenkinek.
Lorenz Dávid osztinátóját hallják Bálint János és a zeneszerző előadásában fuvolán, illetve gitáron. Thank you. Lorenz Dávid osztinátóját hallották Bálint Jánossal, illetve a szerzővel. Egy érdekes CD-ről beszélgetek most Molnár Szabolcssal. Bartók Vonós négyeseket játszik Borbély László zongorán. Ez hogy létezik?
Átiratokat készítettek a második, illetve a harmadik kvartettből Tornyai Péter és Dargai Marcell, és nem is annyira régen, talán másfél-két hónappal ezelőtt Borbély László ezt a programot, amit most lemezre vett, eljátszotta a Bartók Emlékházban. Sajnos azon a koncerten nem tudtam jelen lenni, de néhány nappal később stúdióban, de egyként közönség előtt felvette ezt a két darabot, és ez jelent meg most rapid gyorsasággal CD-n. És ha picikét messzebbről kezdhetem az értékelésemet, hogy egy olyan 2-3 évvel ezelőtt talán Simon Izabella és Várjon Dénes felvette négykezes zongora változatban Beethoven B-dur nagy fúgáját. És az számomra egy revelatív élmény volt. Egyfelől azért, mert zongorán is él ez a mű, mármint a Beethoven nagy fúga. Másfelől sok olyasmit lehet benne érzékien megtapasztalni, amit furcsa módon a vonos négyes változatban nem lehet.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Én sokszor tapasztaltam azt, hogy a zongorán, mintha rajzosabb és karakteresebb lenne néhány zenekari mű, vagy akár vonos négyes is. Fekete-fehér lesz belőle, de akkor a kontrasztok sokkal jobban láthatóak lesznek.
Én úgy fogalmaztam, hogy olyan, mintha valamilyen képalkotó eljárással tekintenénk rá egy eleven organizmusra, vagy mondjuk csak a genetikai kódját nézzük meg az adott műnek, és hogy a művel találkozunk, de egy teljesen más perspektívából, és bizonyos szempontból lényegi elemek, azok plastikusabban rajzolódnak ki egy ilyen átirat során. És ez a Bartók kvartettek felvételénél is, illetve a Bartók kvartettek zongora átiratánál is megtapasztaltam ezt a dolgot, és még nagyon sok mindent megtapasztaltam. Például az, hogy a második és a harmadik vonos négyes mennyire nem hasonlít egymásra, és most az, hogy mennyire, hogyha ezt le kéne írnom, akkor csupa nagybetűvel írnám, mert ugye nyilván a vonos négyes változatban is, tehát az eredeti változatban is érződik, hogy tulajdonképpen ott 10 év telt el a két kompozíció között, de valahogy mégiscsak érződik egyfajta idiomatikus vonós négyes írásmód. Na most ez teljesen eltűnik egy zongora változatban, és sokkal inkább a különbségekre vetül nagyobb fény. Akkor az is nagyon izgalmas volt, hogy ez nem egy egyszerű adaptálás egy másik hangszerre, ez valóban zeneszerzői feladat, ez valóban egy olyan értelmezői feladat a zeneszerző részéről, ami nem feltétlenül adatik meg minden muzsikusnak ez a képesség. Tehát tényleg kell egy olyasfajta analitikus és értelmező hozzáállás a művekhez, ami bizonyos nehezebb pillanatokban mégiscsak valamilyen döntésre vezeti a komponistát. Rengeteg megoldandó probléma van egy vonos négyes hangzás zongorára való átültetésében, kezdve a glisszandóktól, kezdve a tartott hangokon át, erre mind-mind kell valamilyen adekvát zeneszerzői megoldást találni, és azt gondolom, hogy Tornyai Péter és Dargai Marcell nagyon máshogy nyújt hozzá ezekhez a feladatokhoz, de mind a ketten autonóm, autentikus és számomra nagyon élvezetes módon írták át ezeket a darabokat.
És akkor most még jön a zongora művész.
És most még jön a zongora művész Borbély László, aki nyilvánvaló, hogy sok Bartók zongora mű ismeretében az ember hajlamos arra, hogy egy vonos négyesből készült átiratnál is jönnek majd a Bartók zongora művekből adódó reflexek. Hát a jó hír, vagy a rossz hír, nézőpont kérdése, az, hogy ezeknek a vonos négyeseknek a zongora letétje nagyon gyakran nem hangzik Bartókossal, mármint abban az értelemben, hogy nem hasonlít Bartók zongora művekre. Tehát, hogy nem egy x-edik vagy x plusz egyedik Bartók zongoramű keletkezett, hanem valami nagyon furcsa köztes dolog, ami nem a Bartók zongora muzsikájából táplálkozik, hanem valamilyen másból. És ugye ez zongoristaként el tudom képzelni, hogy ez okozhat nehézségeket. Majd a beszélgetésünk végén egy olyan tételt vagy tételrészt javaslok bemutatni, ami némileg ellentmond annak, amit most mondtam. A második kvartettnek is, meg a harmadik kvartettnek is a második tételének a zongora változata egyébként nagyon bartókos zongora zenévé válik, de ez a vonós négyes tételeknek, azoknak a bizonyos tételeknek a sajátossága, hogy ez a fajta ütőhangszeres írásmód, ütőhangszeres hangzás, ez tulajdonképpen megvalósítható sokkal könnyebben zongorán is.
A második vonós négyesnél ez a legarabosabb tétel egyébként.
Igen, igen. Tehát ott ugye az az érdekes, hogy ott tulajdonképpen most a zenei anyag azáltal, hogy zongorán hallom, tulajdonképpen kiderül, hogy talán kevésbé alkalmas vonós négyesre. Relativizálódik az a fajta zenei anyag egy ilyen átirat során, amit olyan jól ismertünk valami valamilyen vonós négyes változatban. És nagyon érdekes, amire fölfigyeltem, hogy egy vonós négyes az intonál. Nem teljesen ugyanabban a hangolásban játsszák végig a darabokat, hanem ahogy a fülük diktálja, a bizonyos részeknél az egy picit máshogy intonálják.
Most a vonósokra gondolsz.
A vonósokra, így van. Na most egy zongorista nem tud intonálni, tehát hogy itt minden egyes pillanat ugyanabban a hamis hangrendszerben szólal meg, és ez megint egy csomó érdekes dologra rávetítette a fény. Például az, hogy a Bartók által kialakított formában tulajdonképpen vannak ilyen foltszerű, organikusan kevésbé kapcsolódik az előzményekhez, illetve a folytatáshoz, és ez egy vonós négyesnél nem derül ki annyira, mert ők máshova intonálják, ők oda intonálják, ahova úgy érzik, hogy az előzmények értelmében kell intonálni, és ez zongorán ez nem történik meg. Ez egy egészen különleges élményt ad, hogyha az ember így hallgatja. Én sokféleképpen meghallgattam a darabot, úgyis meghallgattam, elkértem a zeneszerzőtől a zongora kottát.
Ami is az átíró zeneszerzőtől.
Az átíró zeneszerzőtől, illetve meghallgattam úgyis, hogy közben néztem a Bartók vonós négyes kottáját. Nagyon izgalmas volt, hogy például mondjuk, ha már a glisszandót szóba hoztam, hogy a glisszandót az mennyire másféle módon oldja meg mondjuk Tornyai Péter és Dargai Marcell. Tornyainál például van olyan hely, ahol egy kiírt kromatikus skálával. Dargainál meg van olyan hely, ahol tényleg végig kell húzni az embernek a kezét, de ráadásul úgy, hogy mondjuk a jobb kezét alulról fölfele, a bal kezét pedig fölülről lefele, az egyik a fekete billentyűkön, a másik a fehér billentyűkön. Ugye ez a harmadik kvartett végén van ez az elképesztő effektus, tulajdonképpen így belezuhan ebbe a záróhangba, és ott is glisszandók vannak, de azáltal, hogy két különböző skálán fut végig ez a glisszandó, tulajdonképpen visszaad valamit a bartóki hangzásnak ebből a brutalitásából. Nagyon érdekes, hogy hogyan mondják meg az üveghang kérdését. Például van egy olyan terület a harmadik kvartettben, ahol a két hangszer játszik üveghangokat is, és a másik kettő pedig normál hangképzéssel, és ezáltal egy ilyen sokkal nagyobb hangzás tér, hangzás spektrum alakul ki a kvartetten, és ez például Dargai Marcell úgy oldotta meg, hogy például a cselló szólamot egy oktávval mélyebbre írta a zongorán, tehát hogy ezt a térélményt, ezt ilyen formán is megpróbálta reprodukálni a zongorán. Az az igazság, hogy minden egyes ütemről tudnánk 10-15 percet beszélni, mert tényleg valóban igazi zeneszerzői és értelmezői kérdéseket vet fel az átirat ebben az esetben, és ugye szoktunk arról beszélni, hogy nagyon gyakran az átirat, az valóban inkább egy zeneszerzői munka, gondoljuk Lisztnek az átirataira, vagy Webernek a híres átiratára, az egy zeneszerző, az nem egy praktikus szempontokat követő átirat, hanem valami fajta zeneszerzői értelmezésről ad képet. Plusz, ha már Borbély Lászlóról kell beszélnünk, aki fantasztikusan adja ezeket a darabokat, ebben az esetben nincs meg az a könnyebbség, hogy négykezes letét, mint mondjuk a Beethoven nagy fúga esetében, tehát hogy az átírás során arra is kellett figyelni, hogy ez előadható, megszólaltatható, pianisztikusan értelmezhető legyen, és azt gondolom, hogy itt is nagyon különböző módon állt hozzá Tornyai Péter, illetve Dargai Marcell a feladathoz, de mind a ketten nagyszerű munkát végeztek ebből a szempontból is.
És akkor mi következzék végül is?
Következik akkor a harmadik kvartettnek a második része, ami egy nagyon erősen zongora jellegű tétellé válik. Szerintem, aki valamikor tanult zongorázni, még lehet, hogy mikrokozmosz élményekre is fog emlékezni.
A harmadik vonós négyest hallják most Dargai Marcell átiratában, annak is az Allegro tételét idézzük fel, Borbély László zongorázik. Thank you. Eddig tartott az Új Zenei Újság. Várgede Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában Hárs Viktor szerzeményeiből válogatunk. A héten 60. születésnapját ünneplő nagybőgős, basszusgitáros, több stílusban játszó formáció stabil alapja. Tanár, hangszerelő és zeneszerző 2003-ban Artisjus díjat is kapott. Old Ed Jazz. Hárs Viktor 60. Ma 23 órakor. A Bartók Rádióban.